azóta Van Pin házában mióta eljöttek. Dögevő nemigen érte fel észtel a történteket, Hardy viszont hallgatott és elgondolkodott.
És most mi a teendő? Kérdezte végül.
Elmegyünk és megkeressük az agyakatonákat.
Biztos benne, hogy tudja, hol vannak?
Azt hiszem, igen.
És tovább?
Nem tudom. Valaminek történnie kell, ami minden megold.
Maga.
Egészen pontosan ért, hogy mi történik itt?
Úgy vélem, igen.
Gyakran szokott nagyot tévedni. Elmosolyodtam a finom célzáson.
Nem jellemző.
Látta a kenderföldeket? Csupa kender itt minden. Őszintén szólva én csak erdőt láttam és mocsarat.
Ez utóbbi látványát egyébként szívesen elengedtem volna, bár ki tudja.
Közelebb segített a megoldáshoz. Az kétségtelen. Géppisztolyomra pislantott, és lemondóan megcsavált a fejét.
Gondolja, hogy ezzel a fegyverrel legyőzhetjük őket?
Az enyémet ugyanis elvették.
Málnak is van egy pisztolya, ugye Mál?
Egyébként, hogy áll a dolog ezzel a kenderrel?
Az erdőirtásokon termelik az erdőhelyén. Ebből csinálják a hasist. Legalább a saját szememmel látom, hogyan termelik. Eddig csak száraz állapotban találkoztam vele.
Azt hiszi? Van Pin is kender termelő?
Errefelé mindenkinek van valami köze a fűhöz. A meóknak minden esetre.
Apropó, nem tűnt fel magának, hogy felszívódtak a fickók?
Dehogy nem.
Már azelőtt, hogy magukat megtaláltam volna, azon törtem a fejem, vajon miért húzhatták el a csíkot. Nem tetszik nekem a dolog. Mint árvíz előtt, amikor a patkányok elkezdenek menekülni.
Hardy a földet nézte a lába előtt, aztán megvakarta a feje búbját, habozott, hogy szóljon-e.
Láttam rajta, rágja valami, de bizonyára nem volt biztos a dolgában.
Mr. Lawrence.
Igen?
Nem szeretnék marhasságot mondani, nem is tudom, mondjam-e. Ha jól érteném a nyelvüket, miről van szó?
Nézze, gagyogok egy kicsit a meók nyelvén, nem sokat, csak egy picit. Évekig együtt dolgoztam egy fotóssal, aki valahonnan innen származott. Ő tanított csak úgy szórakozásból.
Nehéz nyelv, nehezebb, mint a laó.
Nos, hallottam, amint az udvaron kiáltoztak egymásnak ma délelőtt, és hát nem is tudom. Abból az átkozott kútból meghallani és megérteni valamit egy olyan nyelven, amely gyengén ismer az ember, érti ugye, mire gondolok?
Attól tartok, nem igen.
Nos jó, két vagy három fickó kiáltozott egymásnak az udvaron valami olyasmit, hogy a rádió szerint bombázni fognak.
Bombázni itt?
Biztos, hogy jól értette?
Egyáltalán nem.
Éppen azt mondom, hogy nem biztos. Lehet, hogy teljesen félreértettem.
Ki az ördög bombázhatna errefelé?
Mit tudom én?
Talán a kínaiak. Laosban.
Akkor az amik.
Kapcsolódott be a beszélgetésbe dögevő.
Azok mindenütt bombáznak.
Megráztam a fejem, mert teljességgel valószínűtlen volt, amit mondtak.
Még most is itt van a fülemben a fickó hangja, igen, hogy el kell tűnni, mert hamarosan bombázni fognak a rádió szerint, erősködt Hardy.
Nem valami rádiójátékot hallott?
Érdeklődött dögevő.
Hardy felvonta a vállát, és nem szólt többé.
Már mellém állt, és megszorította kezem.
Mit csináljunk, Leslie?
Mindenki készen van?
Persze, mondta dögevő. Mire?
Nem tudom, mondtam. Szeretném figyelmeztetni magukat valamire. Figyelj, te is, Mál. A helyzet az, hogy nem tudom, mi vár ránk.
Fogalmam sincs róla.
Sok mindent elmesélhetnék. De attól tartok, nem lenne értelme. A legfontosabb az, hogy tudom, hol vannak az agyakatonák. Aki megtalálja őket, Tutankhamon sírjának feltárása óta a világ legnagyobb régészeti felfedezését teszi. Azt is tudniuk kell azonban, hogy sokan akarják megkaparintani a kincset. Már egyetlen katonáért is dollárok millióit fizetnék ki a fekete piacon. Ha pedig a legendák igazat beszélnek, több ezer ilyen katona nyugszik a föld alatt, és talán maga Huanti császár is mesés kincseivel együtt.
Maga komolyan mondja, hogy tudja, hol vannak ezek az katonák?
Okén?
Tudom, mondtam, okén.
Mások is tudják?
Tudni fogják.
Biztos, hogy követik magát, és el is fogják kapni. Lehetséges. Ezért szeretném elmondani maguknak, hogy nem muszáj velem jönniük. Neked sem, Mal. Odaadom a géppisztolyom Mr. Hardynak. Te meg nekem a revolvered. Én megkeresem az agyaghadsereget. Elvégre ez az én ügyem.
Na és az enyém, mondta Hardy.
Bizonyos okok miatt az enyém is. Mal szembenézett velem, csak úgy cikrázott a szeme haragtól.
Ha még egyszer ilyen ostobaságot mondasz, hát én egyszerűen leköplek.
Mr. Dögevő. Dögevő magára húzta rongyos kimonóját, és megvakarta lila feje búbját.
Nézze csak, mit is mondjak, a fene se akart ide jönni. Valami panda bulin kellett volna vernünk a muzsikát, annak a bajuszosnak, akit fellógattak, aztán bedobtak egy kútba, ahonnan magamnak kell kimásznom egyetlen életem kockáztatásával. Ráttam magamnak egy oké bambusz furuját, és azt is visszaejtettem abba a kútba, csupa pech.
Szóval?
Aztán itt van az a kislány, és teljesen belém van esve. Ki az a marha, aki ott hagy egy ilyen jó kis csajt? Hadd jöjjenek az agyakkatonák!
Jól gondolják meg, mondtam, és elindultam a kijárati ajtó felé. Én nem szeretnék sötét képet festeni,
ne is fessen!
Vágott a szavamba Dögevő, és rámosolygott Málra. Ismeri a legszebb számomat, madám?
Nem, riadt meg Mál, melyik az?
Dögevő kihúzta magát, megköszörült a torkát, aztán rángatozva, mint egy idegbajos néger trombitás, énekelni kezdett. Gyere velem, bébi, fekete misére! Kiléptem a kapun, és elindultam a hegycsúcs felé. Csak Dögevő énekelt, a másik kettő gondolataiba mélyedve hallgatott. 100 lépés után visszafordultam, és visszanéztem a fekete herceg házára. A pagoda tetőket fedő zöld cserép beleolvadt az épület mögött a végtelen messzeségbe húzódó genderföldek zöldjébe. Csak az aranyozott feliratok jelei égtek a lángoló napfényben. 70. fejezet. Fél úton lehettünk a pagoda és a csúcs között, amikor az út meredeken emelkedni kezdett. Gondosan megvizsgáltam a környéket, de nem láttam semmiféle nyomot. Egyelőre a pálmafák és az alj növényzet között haladtunk. A fák egyre sűrűbben nőttek egymás mellett, és már el is fették a csúcsot, és a fekete herceg pagoda palotáját. Néhány lépés után sokasodni kezdtek a sziklatömbök. Olyasfélék, mint amilyen mellé Wimmer a táskát rejtette, csak jóval nagyobbak. Többször is meg kellett állnunk, mert az ösvény olyan furcsán kanyarodott, hogy azt hittem megfordul. Jókora kerülőket tettünk, de mint később kiderült, minden egyes kerülőnek meg volt az oka. Hol sűrű, áthatolhatatlan bozót állta volna utunkat, hol pedig éles sziklatömbök. Akárki is taposta ki az ösvényt. Ismert a terepet, mint a tenyerét. Fél órai gyaloglás után egy kis rom templomhoz értünk. Néhány omladozó fal hirdette mindössze, hogy egykor valamiféle istent imádtak a falai között. Lehajultam, és géppisztolyom csövével félrehajtottam az ajnövényzetet. Egy lapos, csiszolt körül, Maitreya, az eljövendő Buddha képe mosolyogott rá. Dögevő hirtelen felkiáltott, és egy lapos kőre mutatott. Atya a világ, dünnyögte, és csípőletett a kezét. Ezt figyeljék, emberek! Már felsikoltott. Hardy torkából hörgésféle szakadt fel. Oda néztem, ahová Dögevő mutatott, és éreztem, hogy összeszorul a torkom. A lapos kövön nagyjából 30 centi magas agyagfigura állt, és kinyújtott karjával a csúcs felé vezető ösvényre mutatott. 71. fejezet. Már nagyot nyelt, és közelebb húzódott hozzám.
Mit jelent ez, Leslie?
Az utat mutatja.
Ki tette ide?
Huanti megígért, hogy elvezet az agyakkatonákhoz.
Komolyan kérdem.
Majd később, Mál. Egyenlőre az a fontos, hogy itt van. Megigézve bámulták az agyagfigurát. Öreg kínai férfi szobra volt, hosszú hajjal, kis szakállal, lecsüngő bajusszal, vékony inas karjáról, visszacsúszott köppenye ujja a könyökére, s göbös, sovány ujja a csúcsra mutatott. Föléje hajoltam, s úgy tettem, mint a tanulmányoznám. Pedig nem volt rajta sok néznivaló. Arca tipikusan kínai arc volt. Talán valamelyik híres bőr.